Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Mi történik, ha az állambiztonság megpróbálja beszervezni az embert, és nem akar kötélnek állni, nem lesz besúgó, némassági fogadalmat tesz, és lemond arról, amit korábban hivatásának hitt? Mit érhetünk el az ilyen hallgatással, és hogy lehet elkezdeni újra beszélni, visszatérni abba az életbe, amit magunk mögött hagytunk? Mit jelent ilyen helyzetekben a szeretet, a szerelem, az egymásra figyelés? Valóban sokszor felhív egy nőt, egy férfit, ha szereti. Nyirán Ferenc költő, kritikus erről írt szöveget, erről kérdeztem. Őt hallják.
Volt, ez valós megtörtént dolog, ez a Ha egy nő szeret egy férfit című próza. Hát aki ismeri, azt tudja, hogy minden mondat ezzel kezdődik, hogy ha egy nő, stb. Ez egyébként az azóta sajnos nem Körösi volt, aki meghalt már, és ő szerkesztette akkor a literát.
Körösi Zoltán.
Körösi Zoltán, és én elküldtem neki ezt, mert olvastam előtte egy hasonlót, csak ott az volt, hogyha egy férfi szeret egy nőt, és ennek a fordított esete lett volna. Hát igen, az a helyzet történt, hogy két hasonló jegyben született, illetve azonos jegyben született hölgy lépett be akkor az életembe, amikor ezeket írtam, ezeket a szövegeket, meg a verseimzőme is arról szól. Az az érdekesség bennük, hogy körülbelül 30 év korkülönbség van a két hölgy között, mindkettő ikrekjegyű, és ez ugye nyilván egy skorpió férfinak abszolút fekszik, hogyha már hiszünk az ezotériában. Hát lehet távolról szeretni a szövegeket, ezek a telefonos dolgok adódtak, mert mind a kettő egy időben ezt csinálta, hogy én csodálkoztam, hogy írogattak, SMS-eket küldöztek, hívogattak, és amikor úgymond megvoltam, mint zsákmány, akkor az egyiknél szerelem, másiknál barátság volt a fiatalabban, akkor úgy valahogy kezdtek hanyagolni, én meg az a fajta skorpió voltam, aki ha meg valakit megkedvelt, akkor nehezen engedi el, és akkor én kezdtem el a hívogatásokat, úgyhogy a vége az lett, hogy ezekből a barátság megszakadása, illetve hát a szerelemnek amúgy sem volt sok értelme, mert ez egy ilyen régi, több évtized után újra melegített kapcsolat volt, ez meg nem olyan, mint a töltött káposzta, bár állítólag az se jó, hogy sokszor melegítik.
Most mosolygok egy kicsit, ezek a csillagjegyek, ezek mennyire komolyak vagy fontosak?
Hát általánosságban nyilván mindenben van némi igazság. Az biztos, hogy a skorpióra élenek ezek az általánosított dolgok, hogy kötődés akár a szexuális tartalmakra vonatkozó megállapítások, vagy akár az érzelmi életére, tehát nehezen nyílik, meg nehezen barátkozik, de ha igen, akkor tud ragaszkodni nagyon. Az ikreknél meg, mivel ugye az utóbbi 6-7 évben, vagy 10 évben lassan, mert amióta megjártam és újra írni kezdtem, valóban ezt tapasztaltam mind a kettőnél, ezt a két arcúságot, ezt a kettősséget, hogy volt bennük egyfajta könnyelműség, ugyanakkor aprólékosságig menő, hogy mondjam, szigorúság is. Tehát, és ezek meg váltakoztak, tehát egyik nap nem lehetett ráismerni arra, aki tegnap volt mondjuk, de ők könnyen töltették magukat rajtuk.
Teljes szkepszissel kezelem ezeket a csillagjegyekhez kötött megállapításokat, de nem azt, amit te az emberekről mondasz, mert azt látom a te munkáidban, szövegeidben, hogy nagyon fontos a számodra az, hogy meghatároz, felismerhetővé, helyzetben felismerhetővé tegyél embereket és viszonyokat. És így is kezelem azt, amit mondtad, említetted, hogy 30 év szünet után kezdtél el írni. Ez milyen? 30 év, hát nem némasság, de irodalom nélkül újra megindulni.
Hát ez a 30 év, ez a, meg is jelent a kötetben, és az Apróságok kicsi tárházat című könyvben, ez a 30 bűne című versben szerepel, mind a két ikrekjegyű, hogy aki az utóbbi időben ugye szerepet játszott az életemben. Az idősebbik, aki pontosan korban hozzám illik, meg jártunk 20 éves korunkban, egy rövid kapcsolat volt újra, de hát az elejétől fogva halálra volt ítélve, nem azért, mert mintha nem lett volna jó, csak bennem motoszkált az, ami annak idején a szakításunkat eredményezte. Tehát egy hűtlenségi eset forgott fent, ami nem részemről állt, és ugye ilyenkor meg, ha csak következetes lettem volna, akkor nem is kezdem újra az egészet, de hagytam magam. A másik pedig szintén 30 év volt, az volt a ez a 30-as, ez egy ilyen varázsos szám volt most az utóbbi időben, aki hát nem 30-29 éve fiatalabb színházi kolléganőm volt, aki bölcsészvégzettséggel a színházban talált munkát, egyáltalán nem bölcsész jellegű, egy nagyon prózai munkakört töltött be, de hát az van, hogy ugye örül az ember, hogyha állást talál, és munkakörömnél fogva le kellett járnom hozzá a jegypénztárba ellenőrizni, mert nekem egy nagyon prózai beosztásom volt a színházban, analitikus könyvelő voltam, ami nagyon ellene dolgoz a lírának, aki egész nap a számokkal foglalkozik, az nem úgy van, hogy 8-tól 4-ig könyvel, és fél 5-től meg hazamegy verset írni, tehát az egy külön világa, hogy az Alföld főszerkesztője mondta nekem, hogy a líra életforma, nem pedig az, tehát ő amikor a cégézzel nem írt, vagy 30 évig verset, akkor attól ő még költő volt, mert úgy élt, mint egy költő, hogyha lehet így fogalmazni. És akkor elindult ez a dolog, hogy a kislány megmutatta a verseit, és akkor beszélgettünk irodalomról, utána én is megmutattam az enyémeket. Hát nyilván a 70-es évek második fele, 80-as évek első fele volt az én, valahogy 81-ben abban is hagytam a versírást. Még kritikáim jelentek meg az Alföldben, meg itt ottam ott, de már prózát meg verset nem írtam, tehát akkor hagytam abba, amikor ő megszületett 81-ben. Hát ennek is egy furcsa története van, ezt több könyvbemutatón is elmondtam, de óvatosan kezelem a dolgot, mert van, akinél úgy csapódik le, hogy hát nem zörög a harasz, de nekem tiszta lelkiismeretem, mert kikértem a anyagomat a történeti levéltárból, úgyhogy semmi rám vonatkozó olyan terhelő adat nincs, mint mondjuk a Tar Sándorra volt. És akkor én most úgy mondom, mai nap ültünk a kávézóba ezzel a lányjal, és akkor mondta, hogy hát igen, hogy szerinte jók ezek a régebbi versek, és hogy én úgy mondom, hogy megátkozott, de megjósolta, hogy fogsz-e még írni szerintem. Hát akkor úgy kikacadtam, valahogy előjött, tényleg addig nem éreztem késztetést, elkezdtem írni, és érdekes módon megjelentek ezek a dolgok, úgy azt hiszem 2011-ben.
Egy pillanat, két dolgot is meg kell beszélnünk. Az egyik, hogy nem pontosan érthető, hogy hol függ össze a te irodalmi elnémulásod és a titkos szolgálati karton kikérése, ezt magyarázd el. És a másik pedig ez a mindennapi szavak lírába könyvelése, erre még visszatérünk, ha válaszoltál az első kérdésre.
Oké, hát az Alföld szerkesztőségéhez kötődő, ma is működő Alföld stúdió tagja voltam. Csengei Dénessel, Osztorkán Bélával, Tar Sándorral jártunk hetente vagy havonta, már nem emlékszem rá, a 70-es évek végén, de a szerkesztőségbe, és ez a irodalmi kör a végén, 1981-ben kiadott egy antológiát, és ebbe szerepeltem 12 verssel, ahogy osztoltam, a Csengei, Tar Sándor prózával, stb. Voltunk egy páron azóta, például Balipap Ferenc is versekkel volt, ő már nem él, sőt, hogyha jól meggondolom, épp a múltkor gondoltam végig, hogy egyedül én élek már abból a szép írói csapatból, a kritikusok még megvannak, de se Tar Sándor, se Csengei, se Osztolykán, se Balipap Ferenc nincs már. Azért maradt abba ez az írás akkor, mert megkeresett a munkahelyemen egy idősebb úr azzal, hogy a művelődési központból jött, és szeretne az antológia kapcsán velem beszélgetni. És négy szem közt. Hát akkor, mikor kettesben maradtunk, előúszta az igazolványát, és kiderült, hogy a rendőrfőkapitányságról jött, a 3x3-as egy osztálynak a alezredese, és szeretné megkérni, hogyha eljárnék ezekre a, bár vége van már ugye számomra az Alfő stúdiónak, de járnék az egyetemre, meg ahol ezek a fiatal alakuló ellenzéki emberek összejönnek, és jelentsek róluk magyarán. Hát akkor nem tudtuk, és hogy maradjon ez kettőnk között. Hát nem ígértem semmit, de megmondom őszintén, kicsit be voltam gyulladva, mert én még így négy szem közt rendőrrel, főleg ilyen szempontból, kontaktusban, vagy ilyen viszonylatban nem találkoztam. És akkor sokáig nem hagyott békén, telefonálgatott, első dolgom az volt, hogy bementem az Alfa szerkesztőségébe, és Márkusz Bélának, meg a Cégézának előadtam ezt a dolgot. Kicsit megmosolyogtak, mondták, hogy ne foglalkozzak vele. Van úgy is, aki jelent, mert nyilvánvalóan kiderülnek ezek egy időben, csak nem derült ki akkor még, hogy ki az. Később kiderült, hogy Tal Sándor volt. Na most engem ez annyira visszavetett pszichésen, hogy abba hagytam valahogy az írást. Illetve hát én azzal védtem magam, hogy akkor született a 2 éves volt a kisebbik lányom, így a nagyobbik, hogy én engem lekötött a család, én nem járok ilyen helyekre. Hát egy idő után békén is hagyott, de valahogy nem éreztem késztetést még az se, hogy az íróasztalnak írjak a fióknak. Nem tudom, egy teljes görcsát behet, szóhasználattal élve lehet, hogy valami olyasmi hatást váltott ki, mint ugye mostani ez a MeToo hullámban, hogy akiket valamikor zaklattak csak szexuálisan, hogy hatalommal visszaértek, nyilván valamilyen pszichés károsodás azért maradt bennük, akár életük végéig. Ez bennem mondjuk elmúlt, de tényleg egészen addig még ez a fiatal lány meg nem jósolta, hogy fogok még írni, addig valahogy ezenbe se jutott, nem éreztem késztetést, hogy írjak, hogy beletörődtem, hogy ennyi volt. Volt egy antológia, meg folyóiratok életősirodalom, jutottam ott, és akkor ennyi volt. Tehát ez volt egyszerűen az oka, hogy akkor abba hagytam.
És jött egy ilyen személyes történet, ami elkezdett, vagy történetek, amik elkezdtek felszabadítani. Ahogy ez a folyamat tartott, hogy tekintettél vissza erre az elnépulásra? Mi az, amire így időközben rájöttél? És hogy kezelted például a TAR dossziéjának az előkerülését, ami nagyon sok embert megrázott? És itt ahogy most mondtad, hogy Márkus Béla is Acél Géza nevetett, és azt mondta, hogy van, aki jelent, úgy azért megállt bennem az ütő egy kicsit, hogy ez mégsem volt annyira megdöbbentő, vagy furcsa, vagy hogy lehetett ehhez viszonyulni?
Hát nem tudom. Hát konkrétan, amikor én ugye ennek az alezredesnek az intelmei ellenére, hogy ez maradjon kettőnk között, és ne szólok róla senkinek, hát nyilvánvaló volt, hogy ezt valakivel meg kellett osztanom, és mivel pontosan arra a körre volt kíváncsi, akik ott az Alföld felkesztősége körül mozgolódtak, első körben érthető, hogy hozzájuk fordultam. Szerintem ők valahonnan lehet, hogy sejtették is, hogy meg hát az tudható volt, mert visszajöttek ezek a jelzések azért az emberekhez, hogy valahol valakik mondtak róluk, akár a szerkesztőkről, vagy az írókról, költőkről olyasmit, amit csak azt tudhatott, aki jelen volt ezen a helyszínen, vagy azon az eseményen, beszélgetésen, vagy azon az irodalmi esten. Én éppen ezért nem járogattam el egy nagyon sokáig, mert így próbáltam magam kivédeni. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogyha én nem jelenek meg egy ilyen irodalmi rendezvényen, akkor én nem jelenthettem róla. Hát bennem ez okozott egy ilyen visszahúzódást. Amikor egyszer a megyei lapot hívtam fel a versenyügyében, ilyen is ritkán fordult elő, kétszer fizették ki a honoráriumot, akkor tévedésből nem a megyei lapot, hanem az Alfa szerkesztőségét hívtam fel, és éppen Csengei Dénes vette fel, mert ott volt bent, és akkor nagy örömmel mondta, hogy szia Feri, 1000 éve nem láttunk, hol vagy, hova tűntél, gyere be, meg beszélgessünk. Tehát észrevették azért a volt társaim, hogy eltűntem. Tehát ezt nyilván nem telefonon akartam megbeszélni a Csengeivel, utána meg már nem is tudtam vele megbeszélni, már nem élt. Bennem ez egy ennyire furcsa volt. A múltkoriban láttam az illetőt, Gézával, Acéllal beszéltünk is erről, hogy hát az Alevredes úrból pedellus lett egy középiskolában, most már onnan is nyugdíjba vonult. Szoktam bele találkozni a debreceni piacon. Én megismerem, mert ő nem változott, ő nyilván nem ismer meg, mert azért én külsőre is sokat változtam meg. Hát gondolom annyi emberrel volt dolga, hogy egy olyan ember, akivel nem tartotta a kapcsolatot, csak mondjuk 3-4 telefonbeszélgetés, meg egy személyes találkozás volt, nem maradt meg, nem hagytam mély nyomot az emlékezetében, hála is.
Több drámát is látok abban, amit te most elmondasz. Az egyik az, hogy próbálom megfejteni a 80-as évek Magyarországáról alkotott képzeteimmel, hogy mi volt az a nagyon erős erő, ami téged visszatartott, ami ilyen szorongást váltott ki. Próbálom megfejteni, hogy mi a fenét akarhatott a magyar állambiztonság tudni, egy debreceni irodalmi lapról és szerkesztőségről. Mi történhetett ott? Hát a légy nem döglött ezekben az időszakban, ezekben az években. De a legnagyobb dráma az, amit én itt látok, az az, hogy, és ez az egész magyar irodalmi életre jellemző, hogy az ember akkor kreatív, akkor ír és közöl, és most a közlés alatt nem a publikálást értem, hanem azt, hogy leírom, amit gondolok, kimondom, és formát és nyelvet adok neki. Ha van egy struktúra, egy szerkesztőség, ahova bejárok, szerkesztők, akik tartják bennem a lelket, vagy nem tudom, kezelik a szövegeimet, de hogy az a típusú kényszer, vagy indulat, vagy munka, amit mondjuk Kölcsei végzett vidéken a házában, az nem megy. És azt gondolom, hogy ez azért van, mert egy olyan hatalmi rendszerén nőtte ki állammá az államban maga az irodalom magát, hogy teherként nehezedik arra, aki írhatna és költő lehetne saját jogán.
Hát én úgy látom, így visszatekintve 30-valány értávlatából, hogy a 80-as évek elején már azért mozgolódott az ellenzék, tehát rá néhány évre ugye megalakult a Magyar Demokrata Fórum. És
ebben Csengeinek akkor nagy szerepe volt, tegyük hozzá.
Igen, Csengei, de akár az antológiákban kritikát író Berta Zoltán is szerepet játszott benne, meg őket, az országgyűlési képviselők is voltak, de hát Berta Zolinak nagyon hamar elege lett ebből, mert mikor úgy belelátott a politikába, akkor azt mondta, hogy inkább ott hagyja.
Csengei meg belehalt.
Hát ő meg igen. Úgyhogy ők erre voltak kíváncsiak, mert akkor az egyetemen, meg a szerkesztőségben, mint amit mozgolódtak, ezek az ellenzéki hangokat lehetett hallani, és gondolom, hogy ezt a 3x3-as aletredest, nem tudom, hogy nevesítsük-e, vagy ne, vagy inkább nem mondjam a nevét.
Ahogy, engedd el magad.
Szerintem mondhatjuk, mert Taris megnevezte a saját tartótiszkét, meg egy Pál Albertnek hívták, de én ezt leírtam másút is, tehát jelentek meg a rendszerváltozást követő egy-két hónapban, amikor Csengelyék ott ültek a parlamentben egy cikkem a Megyei Labban, és hát akkor még ugye nem bírtam le csak P a kezdőbetűvel, de ezt az egész sztorit akkor megírtam. Csak hát benne a furcsaság, hogy Dahl Sándorral egész jóban voltunk, és följárogatott hozzánk. Jelenteni rólam sok minden nem tudott, mert ugye elsöröztünk, elbeszélgettünk itt családilag a feleségem, gyerekek ott voltak, ő egyedül volt, és szitta az acélgyörgyöt. Tehát ezen túl nem lehetett. Tehát az akkori kultúrpolitikát anyázta, meg hát beszélgettünk a terveiről, illetve hogy film készül majd valamelyik novellájából, ilyesmi volt, de politikáról is érdekes módon nem beszéltünk.
Azért, mert te nem akartál, mert volt benned egy félsz, azért, mert nem esett szó, mert nem fért bele ezekbe az irodalmi beszélgetésekbe, azért, mert mindketten tudtátok, hogy jobb lesz erről nem beszélni. Miért?
Szerintem azért, mert valahogy tényleg az én látóteremből kívül esett akkor a politika, egyáltalán nem érdekelt. Nem úgy, mint ma, amikor viszont azzal feszik az ember, nem tudja kikerülni, mert rettenetes, hogy mit mennek ma az országban, meg itt a régióban.
Szerintem te akkor is érdeklődtél, csak kimélted magad, vagy...
Igen, de akkor nem. Tehát érdekes módon, amikor én... Hát én abban a korosztályban estem, akik utoljára voltak még, hát nem, mert utánunk volt még sorkatonásság, de engem határőrnek vittek el, de utoljára voltam az a csapatban, akik 27 hónapot szolgáltak, tehát én 3 szilvesztert a cseh határon töltöttem, és abszolút nem foglalkoztunk, azt sem tudtuk, hogy ki az a Kádár, illetve hát hallottunk róla, de nem tudtuk a beosztását, nem tudtuk ki a Lázár György, ki a miniszterelnök, ki a Fokjenő, és akkor tudtuk meg, amikor úgynevezett kötelező politikai foglalkozás gyanánk, leültettek minket a tévéhíradó elé, meg akkor ment az MSZNP 13. kongresszus, ezt nem felejtem el, hogy a 13. kongresszus, és nekünk azt nézni kellett. Hát piszkosul utáltuk, már biliárdozni akartunk, meg olvasni, meg nem tudom mit csinálni, de nem lehetett, mert nézni kellett a MSZNP 13. kongresszusát. Akkor tanultunk meg egy-két nevet, de ahogy leszereltünk, utána nem foglalkoztunk, és én egészen a 80-as évek közepéig, vagy talán a 90-es elejéig, amíg a rendszerváltozás be nem következett, nem szándékosan, de távol tartottam magam, vagy nem érdekel, kívül esett a látókörön. Olvasgattam, írni nem írtam, egy-két tárcát, meg kritikát írtam, meg az élet és irodalomban volt Soros Bérenc vagyok, bevallom, mert volt a Soros Alapítvány támogatásával egy irodalmi riport és glossza verseny, és odaírogattam riportokat, meg glosszákat. Nyertünk is egyszer a Kácsor Zsoltal, meg Eszterházival, a Pari Argentinában volt a díjátadó. Tehát én azért nem úgy volt, hogy én 30 évig azért nem írtam, írtam, csak a szép irodalom maradt ki ebből a szórásból.
Na most, amikor elkezdtél írni, akkor kiderült, hogy neked ez létszükséglet. Vagy, hogy mondjam, olyasmiről írsz, ami egzisztenciálisan megkerülhetetlen. Tehát ez a fajta könyvelő líra, amit te művelsz, ez arra megy rá, amit az ember legszívesebben elhallgatna, nem venne észre, nem mondana ki, nem rakna sorba, nem látná egyben, nem követni a ritmusát. Hogy a fenében lehetett így 30 évig hallgatni, mikor érződik, hogy enélkül nem tudsz tovább lépni? De nem azért írod, hogy lehozza a nem tudom micsoda, hanem azért, hogy holnap reggel fel lehessen kelni.
Hát amikor elkezdtem újraírni 2010-ben, igen, hát most már lassan 8. éve lesz, akkor ez részben terápiás céllal működött nálam, mert ezzel a 29 éves kolléganőmmel egy nagyon rövid, pár hónapos, de nagyon mély barátság, ami annyira odáig ment, hogy munka után, tehát írta is egyszer a Messengeren, vagy akkor még más volt a neve, nem tudom, ha meglátlak itt, akkor úgyis levadászlak. És akkor elkezdtünk beszélgetni, akár munkaidőben, vagy hogyha hazamentünk, akkor otthon is 5 órától hajnali 2-ig, reggel 6-kor, mert ő későbbre ment dolgozni, de reggel 6-kor már kukurikú írt egy SMS-t, hogy ébredjek el, ne aludjak. Tehát olyan dolgokat mondtunk el egymásnak, amit az azonos nemű barátainknak, barátnőinknek sem mondunk el. És valami módon nem tudom miért, ezt a mai napig sem adott rá választ, csak mert azzal kezdődött az egész, hogy mikor először meglátott, rögtön látta, hogy bennem megbízhat. És állítólag én visszaértem a bizalmával. Mikor kérdeztem, hogy hogyan, akkor azt mondta, hogy többféleképpen lehet, de végül is a mai napig se tudom, hogy mi volt az a pont, amikor megfordult ez. Ennél jobban nem tudom elmondani a helyzetet, majd a jövő év elején fog erről 3 vers az élet és irodalomban benne lenni, mert ez az ő monológia, és annál jobban tényleg nem tudom megfogalmazni. És akkor elkezdtem ezt a elveszített barátságot valami módon kiírni magamból. De egyébként a ennél jobb megfogalmazást nem tudott volna adni az egyik. Egyszer, amikor beszélgettem vele, annyit mondott, hogy Feri, nem lennék a barátod. Mondom, ne hülyeskedjél, mert miért, pedig már reménykedtem, mondtam, hogy elviccelve a dolgot. Azt mondja, azért, mert mindent megírsz. Hát végül is igaza volt.
De ez a mindent megírás, ez mit jelent neked?
Hát, hogy nem titkolom, vagy kendőzöm el a dolgokat. Nyilván, aki olvassa, vannak ebben fiktív dolgok is, de aki olvasta már a dolgaimat, a verseimet, az tudja, hogy eléggé kitárulkozó egy líra ez.
Miközben azt is mondja a kritika, hogy a te személyességed az azért egy eltartott személyiség, az egy ilyen reflektív intimitás, és én is azt gondolom, hogy nem azért írod meg, mert szószátyár vagy, mert ez egy exhibicionizmus, hanem azért, mert olyan rétegeid fogalmazod meg az emberi kapcsolatoknak, viszonyoknak, amelyek így válnak láthatóvá és érezhetővé, és tovább gondolhatóvá és megélhetővé, tehát hogy ott fejeződik be az, ami elkezdődik két ember között abban a versben.
Igen, sőt, több helyen is olvastam már hasonlót a kritikákban, sőt a főszöveget író Laszki János is hasonlókat fogalmazott meg. Az a helyzet, hogy nálam ez bár úgy lenne, de nem úgy van, hogy nálam ez nem tudatos. Tehát ez ösztönösen jön. Aztán, hogyha mégis valami más réteg is felfedezhető a szövegekben, akkor annak én csak örülök. Nyilván vannak benne általános érvényű mondani valók is, mert azért annyira nem magánéletű jellegű. De visszatérve még erre a megszakadt barátságra, megmosolyogtam így utólag, mert amikor én a színházba elég gyakran bejártam, még miután már nyugállományba vonultam, és még akkor úgy 2010 körül, amikor a barátságunk megszakadt, vagy 11-ben, mert nem túl pontosan, akkor én minden héten levittem a lányoknak az élet és irodalmat a szervezésre, mert nem vették meg, nem járt, vagy ha járt a titkárságra, járt, hát hogy olvassák, tehát én nem tartottam meg ezeket, és amikor már nem dolgoztam ott, akkor is kiolvastam, hétfőn kedden bevittem. És amikor megjelentem először újra, nem tudom hány év után, mert az első versemet az élet és irodalomnak köszönhetem, nekem az és azért is szívügyen, de az még 76-ban volt, akkor így 2013-ban vagy 2014-ben, akkor megkérdeztem a kislányt, hogy hát ma nem kislány, hogy olvasta-e a, mondom, benn van a lányoknál a szervezésnek, pont, hogy nem érdekelnek a verseid, meg az írásaid. Hát ez mondjuk nem esett jól. Ebben csak az az érdekes, hogy rá pár évre, tavaly előtt megjelent a kulter.hu-ban a Festő árvája című próza, és kaptam az Áfra Janitól egy privát levelet, hogy panaszlevél érkezett a színházból, hogy azonnal vegyék le, mert itt a személyiségébe sérti. Nem mondta a levét, de kitaláltam, hogy róla van szó, tehát ezek szerint mégis olvastam, mert ez a történet prózában meg lett írva, ez az egész barátságos dolog, csak nem mint könyvelő, hanem mint festőművész. Mert egyébként hát sajnos meg tudom érteni, mert bizalmatlan, bevallottan, és meg hát árva. Tehát egy aki 5 éves korában elveszítette az édesanyját, és 2 éve az apját, ő valóban a saját lábán áll, nem úgy, mint az Orbán Ráhel. Tehát ennyi a magánéleti vonala, ami szerencsére már elmúlt ez a érzelmi kötődés, csak még mindig vannak versek, amik majd jönni fognak. Hát a hosszú átfutás miatt is. Most már a második kötet, ami már kiadónál van, és bevállalták, hogy talán jövőre jön, akkor az már nem erről szól.
Elkezdhetnének faggatni, hogy miről szól, bár tudom, hogy nehezen szoktak erről szerzők beszélni. Számomra az, ahogy te dolgozol, meg ahogy újra elkezdtél írni, az több, mint egy ember és egy életút, hanem annak az összefoglalója, hogy milyen, amikor elnémul egy ország, vagy egy közösség, és aztán újra megtanul beszélni, vagy magáról is, egymásról is, és ez nem egy sima út, nem egy könnyű tanulási folyamat.
Hát elég nehéz volt, főleg amikor mindig csak ide kanyarodok vissza, mert egy kávézásom közben, amikor megjósolt, hogy fogok írni, akkor beszélgettünk a régebbi ős és kritikákat, és nekem talán az utolsó volt, amit Hajnóczi Péter a Halál kilovagolt Perzsiából című kisegényéről írtam, és amikor ezt említettem meg, hogy ma már nem tudnék ilyet írni, akkor elkerekedett a szem, mondta, hogy hát basszus, te szerepelsz a bibliográfiámban, tehát az egyetemi jegyzeteiben kiderült, hogy születés előtt egy évvel íródott és szerep jelent meg az Alföldben, de mégis hirtelen beugrott neki. És akkor valóban újraolvastam én ezt a kritikát, és azt mondtam, hogy hát ez nekem nem fog menni. És érdekes módon a kulter.hu-nak köszönhetem az első kritikámat, ami így 30 év távlatából újra megírtam. Vissza lehet ebbe zökkenni, nyilván ez olyan, mint a közhelyet fogok mondani, hogy olyan, mint a kerékpározás, vagy a kocsázás, hogy nem lehet elfelejteni, csak nem megy. A gyakorlatot kell, rutin kell benne szerezni. Az első verseim is, amiket próbáltam kötött formában írni, azok nem nagyon tetszettek egyik szerkesztőnek sem. 30 év után az első megjelenésemet én a Lapis Józsefnek köszönhetem, mert akkor az Alföldnek a versolt vezetője volt, aztán ő elfogadott, hogy 5-6 verset, de a Cél Géza nem támogatta. De vagy aztán 3-szor próbálkoztam ott, és Géza egyszer sem, de meglepődtem, mert hát ugye stúdiós voltam, meg Gézával összejártunk, azóta is volt, úgyhogy találkoztunk, meg megittünk egy sört. Őt nem kérdeztem meg, vagy nem. Hát annyira tudomásul vettem, hogy nem támogatja, de bennem az maradt, hogy esetleg én úgy maradtam meg a Géza agyában, úgy a 80-as évek elejéről, hogy nekem a Pál Alberthez közöm van. Tehát, hogy mit olyan vagyok, mint a Tar Sándor, hogy esetleg besugó voltam, mert ugye neki én felkerestem őket, és hogy emiatt, hogy hát besugót nem közöm. Aztán kiderült, mikor később mégiscsak leültem vele beszélgetni, hogy nem, de neki vannak. Tehát ő nagyon sok embert már nem közölt, hanem meg voltak a kedvencei. Tehát nem tetszettek azok a versek, de Lapi Sóska akkor mondta, hogy az Empléni Múzsában szívesen közölni őket, és azt hiszem 30-valány év után ott jelentem meg először. Tehát én mai napig állás vagyok a Lapi Sóskának. Azt követően meg már sima utót. Azt kell, hogy mondjam, ezt most nagy képviség nélkül mondom, nem maradt még olyan, azóta megírtam 150-200 versen a utóbbi 8 évben, ami ne jelent volna meg, vagy ne várnak meg, tehát ne lenne elfogadva. Most a Tiszatáj lesz, Élet és Irodalom, meg Csillagszálló, ilyesmi. És az is érdekes dolog, hogy a szerkesztők zöme óvodáskorú volt, vagy még meg sem született, amikor én abba hagytam már az írást. Tehát most mondanám a Műutat, a Kabai Lóri, ugye azt hiszem, amikor én abba hagytam, ő 5 éves óvodás volt. Nem hiszem, hogy foglalkoztatta a kortárs irodalom. De hát az Áfra Jani pedig, aki most az Alföldnél szerkeszt, ő meg még utána született, 80-as évek második felében. Tehát és mégis elfogadták a dolgokat, így ismeretlenül is, ami azt jelenti, hogy nem személyfüggő a dolog. Olyan is volt, hogy valamelyik szerkesztőségnek nem kellett, és azok meg, amelyek, és én azt hittem, hogy azért nem kell mondjuk a jelenkornak, mert rosszak a verse. Hát mikor utána nyilván nem hagytam magam, mentem tovább az Élet és Irodalomhoz, ott pedig a Csuvai leközölte. Már sok minden függ a szerkesztő személyes ízlésétől is, és világlátásától is, én így gondolom.
Sok minden függ attól, hogy észrevegyük, hogy valaki beszél és mond valamit. 30 év csend után ez megtörténni látszik. Itt van egy sokat idézett román mondás történelmi háttérre. Ugye, hogy lehet? Ugye, hogy lehet beszélni? Én azt javaslom Nyirán Ferencnek, hogy mikor megjelenik a következő kötet, jövő évben, ha jól értem, akkor folytassuk ezt, és akkor már a beszéd mikéntjéről is beszéljünk többet. Igen?
Annyit még elárulhatok erről a kötetről? Nem akarok előre szaladni, csak van egy munkacíme, az a cím, hogy a Kentaur, és ebből már jelentek meg a Műútban, meg imittam ott darabok. Egy ciklussal lesz ennek a Kentaur című kötetnek ez a néhány vers, de még nyilván a régebbiekből is, amik az elsőből kimaradtak, azért belekerültek.
Hát, ha kedvet kapott most a rádióhallgató, hogy utána keressen, és előre olvasson, úgyhogy nekik jó olvasást, és Nyirán Ferencnek pedig minél hamarabbi kötet kézbevételt kívánok, meg magunknak is, és várjuk vissza. Köszönöm. Ide a Marosba.